Mesterséges esőztetés, a visszavett napsugárzás arányának növelése, tervek, elképzelések a klímaváltozás hatásai ellen. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A világon egyre több klímamérnök és geomérnök igyekszik csökkenteni a globális felmelegedést, illetve annak káros következményeit. A szakemberek az idehaza is működő jégkár elhárító rendszertől a mesterséges esőkeltésen át egészen a némileg utopisztikusnak tűnő, a föld által visszavett napsugárzás mennyiségének növeléséig számtalan különböző eljárással és beavatkozással próbálkoznak. Ezek egy része azonban komoly veszélyeket is sejt a csapadékelosztás változásától a savas esők kialakulásáig. A szakemberek munkájáról és néhány módszerről a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjét, Toldi Ottót hallják.
A definíció szerint a geo- vagy klímamérnökség olyan nagy léptékű, előre eltervezett hatásokat okozó beavatkozásokat jelent a Föld mint fizikai rendszer működésébe, amelyekkel lehetséges megváltoztatni a Földre jutó napsugárzás mennyiségét például, ami azért nagyon lényeges, mert a katasztrofális hőség, hőhullámok megelőzhetők. Természetesen ez egy elvi lehetőség, ezt nem szabad úgy tekinteni, hogy ilyen esetekben ez automatikusan bekövetkezik, hiszen ezek kísérleti fázisban lévő technológiák, és azért nem csak egyértelműen pozitív hatásúak ezek, de megvan az elvi lehetőség arra, hogy befolyásolni tudjuk a földre jutó napsugárzás mennyiségét, ezzel tulajdonképpen elkerülhetők a nagy hőhullámok, meg tudjuk változtatni a csapadék eloszlást is, amivel a nagyon súlyos aszálykárok ellen lehet védekezni. Ugyanez a módszer alkalmas arra is, hogy a jégkárokat és az elfagyást lehet mérsékelni. Ez már egy gyakrabban alkalmazott és elterjedtebb módja a geoengineeringnek. És hát ezek tulajdonképpen a tradicionális részei ennek az egésznek. Újabban természetesen a klímaváltozásnak a reflektorfénybe kerülésével és valós probléma felmerülésével a légköri széndioxid szintnek a megváltoztatása is bekerült a képbe. Ezt ugye két úton tudjuk elérni. Az egyik az, hogyha az erőművi vagy pontszennyezőknek a füstgázából kivonjuk a széndioxidot, erre vannak technológiák, jó működő technológiák, akkor ezt a leválasztott széndioxidot vagy kőzetek megfelelő geológiai formációkba tudjuk eltárolni, vagy pedig újra lehet hasznosítani, például hasznos anyagok gyártására, például metanol gyártására, ami ugye sok mindennek a alapanyaga tud lenni, sőt, dízelautókba akár környezetbarát üzemanyagként is tankolható. De ide tartozik, a légköri széndioxid kivonáshoz tartoznak tulajdonképpen ennek a természetes útja is, amikor erdősítéssel, az erdősítés fokozásával növeljük a széndioxid megkötő képességet, vagy pedig a tengeri biomassa növelésével, amikor olyan limitált tápanyagokat kapnak a nagy algamezők, hogy meg tud nőni az algabiomassa az óceánokban, és sokkal több széndioxidot tud fixálni.
Mennyire, mondjuk így ez a jövő, mennyire utopisztikusak ezek az elképzelések, ezek a megoldások, mert hogy ugye ezek egy része jelentősen befolyásolja akár a levegő összetételét, akár a levegő bizonyos elemeit, részeit, de az is ismert, az is köztudott, hogy a pekingi olimpia idején a kínai szakemberek ezt tudatosan és előre eltervezetten használták ezt a módszert, mert hogy egyrészt tulajdonképpen kimosták Peking levegőjét azzal, hogy felhőket, esőt mondjuk itt csináltak, másrészt pedig ugye leállították az ipari termelést, hogy kitisztuljon a levegő, de úgy tűnik, hogy ez sikerült is. Szóval mennyire a jövő, mennyire utópia, vagy mennyire a működő valóság?
Ezek fejlesztési szakaszban vannak ezek a technológiák, mindenhol vannak potenciális veszélyforrások, ugye Kína nem arról híres, hogy túlságosan aggódna a környezetért, sajnos egyelőre úgy látjuk, látható, hogy milyen környezeti szennyezéssel folyik ez a hihetetlen méretű gazdasági növekedés, amit ők produkálnak, és hát itt sem túl gátlásosak, hogy finoman fogalmazzak. Ugye évente 840 harci repülő bevetés van azért, hogy ezüstjodidot a stratoszférába permetezve ugye esőt kreáljanak, ami tartós és lényeges csapadékeloszlás megváltozást tud előidézni. valami 110-valahány ezer rakétát lőnek föl ebből a célból az égbe és tüzérségi lövedékeket, hogy vagy ezüstjodidot, vagy folyékony nitrogént, vagy száraz éget jutassanak a levegőbe, és ez esőzéseket generál. Na most annyiból lehetünk megértők a kínaiakkal szemben, hogy belső Kínának az éghajlata rendkívül szélsőséges kontinentális klíma, és ugye 1,3 milliárd ember élelmezéséről beszélünk. Ha aszálykárok lépnek föl egy-egy ilyen területen, nagyon súlyos és tömeges éhínség tör ki, aminek a mérséklése bizony egy ekkora országban nagyon-nagyon komoly probléma, humanitárius katasztrófa lehetne. Tehát ilyen szempontból tekinthetünk erre toleránsabban is, de az a extra csapadék, amit így előidéznek, az valahonnan hiányozni fog. Tehát ez is érzékelteti azt, hogy nem lehet csak úgy beavatkozni a természet rendjébe, hogy így mondjam, anélkül, hogy az éremnek ne lenne másik oldala. Ez a csapadék csinálás, vagy ez az esőtánc, ez az ipari esőtánc tulajdonképpen, ez a leggyakoribb módja, a leghétköznapibb módja a geoengineeringnek, valamint ugye az, hogy hasonló módszerekkel a jégkárokat is lehet csökkenteni, ezt egyébként Magyarországon is alkalmazzák már.
És van egy másik megoldás, nem tudom, hogy ez mennyire működőképes jelenleg, hogy bizonyos gázokkal, bizonyos megoldásokkal tulajdonképpen csökkentjük az üvegházhatást, pontosabban a föld felszínére érkező napsugárzás mennyiségét, ezáltal hűtjük az adott területet. Ez működik, ez létező dolog, vagy ez csak egy kitaláció, egy science fiction?
Ez egy elvi lehetőség, miután ugye itt arról van szó, hogy szulfát aeroszolt juttatunk megint csak repülőgéppel a troposzférába, és ezt eloszlatva, ez azt okozza, hogy belső napsugárzás nagyobb része verődik vissza a légkörnek ebből a részéből, és így csökken a felmelegedés, felhőképződés is elindul, és a csapadék mennyiség is megnő. Tehát ez egy komplexebb dolog, csak hát ez a szulfát aeroszolt gyakorlatilag kén-dioxidot jelent, és ugye hány évtizeden át harcoltunk azért, hogy elsősorban a szenes erőmű szén égetésből kikerülő kén-dioxid csökkenjen végre a légkörben. Ez gyakorlatilag nagyon jelentősen csökkent, főleg az Európai Unióban, hiszen ezek savas esőt is tudnak okozni. Ugye a kén-dioxid azért mégiscsak egy természetes vegyület, és a vulkánoknak a működésekor, erdőtüzekkor rettentő nagy mennyiség jut a levegőbe, és természetesen a fosszilis tüzelőanyag égetésekor is, elsősorban a szenes erőművekből, de azért ez mégsem túl jó megoldás, hogy amiért küzdöttünk, ami ellen küzdöttünk, mindenáron próbáltuk csökkenteni a kibocsátást a savas esők miatt, azt permetezzük a légkörbe. Na most természetesen ez lehet más anyag is, itt az innovációnak itt van a lényege, hogy a kén-dioxid egy elég pusztító vegyület, ha a légkörbe kerül, de ugye a kísérletek azt is célozzák, hogy ezt valami veszélytelen anyaggal váltsák ki. Tehát az elvi lehetőség megvan mindezekre, jó lenne nem alkalmazni, nagyon őszintén szólva.
Nemzetközileg, illetve mondjuk így a nyugati világban megvan-e már az egyetértés, megvan-e már a konszenzus, hogy tulajdonképpen a klíma és geomérnökség mit jelent, hogy mi az, amit egy klíma, egy geomérnök megtehet, és egyáltalán mi az, ami ennek a tevékenységnek keretet és határt szab?
Igen, természetesen ennek a területnek megvannak a nagyon progresszív ágazatai is. Mint minden tudománynak vannak kétséges felfedezései, aminek a jövője kérdéses és nem meggyőző, viszont vannak olyanok, amik azok, már most is, és látjuk, hogy enélkül nem is tudunk tulajdonképpen majd boldogulni. Erre egy példát mondanék. Magyarországon ugye készülő félben van a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, ami 2050-ig tekint ki, és tulajdonképpen az úti terve a klímasemlegességünknek. Ebben a dokumentumban, hasonlóan a hasonló európai dokumentumokhoz, a geoengineering az nem kikerülhető. Tehát a klímasemlegesség megvalósításához szükséges feltétel a geoengineering fejlesztése. A geoengineeringnek az a része, ahol a széndioxidot képesek vagyunk kivonni a füstgázokból és közvetlenül a légkörből is, erre is vannak ma már technológiák. Ugye Elon Musk és Bill Gates egymást fölülmúlva fektetnek be a Direct Air Capture, ez a DAC technológiákba, ahol a széndioxidot tulajdonképpen egy kémiai affinitás kromatográfia segítségével kivonják közvetlenül a levegőből, és aztán vagy kőzetképzéssel használják, hogy tulajdonképpen szódavízként benyomják bazaltos alapkőzetbe, ahol 2-3 év alatt ilyen bazaltos kőzetté alakul a széndioxid, karbonátos kőzetté alakul a bazalt alapon, vagy pedig hasznos egyéb anyagoknak a szintézisére használják föl.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Energiaközösségek a tudatosabb energiafelhasználásért kihirdették az idei verseny legnagyobb megtakarítóit. Ezzel folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Tartsanak velem továbbra is!
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Nyárderekán véget ért az E.ON fél éven át tartó energiaközösségek verseny 7. összességében 9. évada a Green Dependent intézet szervezésében. A résztvevők idén több mint 142 000 mosásra elegendő energiát spóroltak meg azzal, hogy átgondolták és figyelemmel kísérték energiafelhasználásukat. Az idei versenyről, illetve a program részleteiről Vadovics Edinát, a Green Dependent intézet ügyvezető igazgatóját hallják.
Az energiaközösségek 5-8 háztartásból álló kis közösségek. Ezek a háztartások szerveződhetnek barátokból, családtagokból, munkatársakból, valamilyen vallási sport, vagy egyéb közösség tagjaiból, sőt, együtt dolgozó kollégákból is. Volt arra is példa már, hogy egy rádiós műsorvezető a hallgatóiból szervezett energiaközösséget, tehát tényleg bármilyen összefogó erő lehet bennük. Azt a cél tűzik ki azonban, hogy az energiafogyasztásukat vizsgálják felül, és igyekeznek csökkenteni a mi szakmai segítségünkkel fél éven keresztül. Ez csak beruházás nélküli csökkentést jelent, tehát viselkedésváltozással, a mindennapi rutinjaink felülvizsgálásával és megváltoztatásával járó csökkentést jelent.
Idén hányan jelentkeztek az energiaközösségek versenyére, illetve mivel próbáltak energiát megtakarítani?
Először önkéntes koordinátorokat szoktunk szervezni. Energiaközösség koordinátor bárki lehet, aki érez magában elkötelezettséget, hogy tegyen valamit a zöld életmód, a klímaválság megfékezése érdekében, és érez magában kapacitást, kedvet, lelkesedést arra, hogy összeszervezzen egy ilyen 5-8 családból álló közösséget. És klímakoordinátorokat szervezünk először, mindig ősszel, körülbelül 20-25 fő szokott jelentkezni az évad elején, és ebből utána nem mindenkinek sikerül közösséget szervezni. Tavaly végül 13 közösség indult el. És közülük mindannyian viszont, ami nagyon jó ír, mindannyian végig is csinálták ezt a fél éves kihívást, kis versenyt, és mindenkinek sikerült is a fogyasztását csökkentenie mindenféle tippekkel. Legnagyobb csökkentést többen azzal szokták elérni, hogy a fűtési szokásaikon változtatnak. Például, hogy hány fokra állítják otthon a termosztátot. Nagyon gyakran magyar háztartások esetében ez 23-24 fok télen. Csökkentjük ezt 20-21-22 fokra, már egyből 10%-hoz körüli megtakarítást tudunk elérni. A másik ilyen nagy csökkentési lehetőség, hogy a meleg víz fogyasztásunkat megnézzük, illetve azt, hogy hány fokra van állítva a meleg víz. Ez egyébként most nyáron is érdekes lehet, mert nagyon sokan nem figyelnek a beállításukra, és például ugyanazon a hőfokon hagyják télen-nyáron a melegvizet. Most a 30 fok körüli hőmérséklet nem biztos, hogy nem ugyanolyan hőmérsékletű víz, szeretünk zuhanyozni, mint télen. Tehát nézzük meg, tekerjük lejjebb 70 fokról, vegyük most lenyugodtan 50-60 fokra, attól függően, ugye, hogy mekkora meleg víz tartályunk, bojlerünk.
A klímakoordinátornak kell értenie az energiához, az energetikához, vagy egy lelkes önkéntes is lehet energiakoordinátor, aki azért nagyjából tisztában van természetesen a fogyasztás, az energiafelhasználás alapvető kérdéseivel?
Bárki lehet klímakoordinátor, nem szükséges energetikában bármiféle tudás, sőt a tippekkel, megtakarítási lehetőségekkel sem kell tisztában lenni, mert mi tartunk 3 alkalomból álló felkészítő képzést, ahol ezekben mind segítünk, illetve ezeken a képzéseken még a csoport szervezéssel kapcsolatos információkat is megadunk, gyakorlatokat csinálunk, tippeket adunk. Tehát a koordinátorokat szakmai szempontból végig támogatjuk, és egyébként utána a verseny fél éve alatt minden résztvevő kap 2 hetente tematizált tippeket. Tehát mindig küldünk abszolút praktikus, egyből megvalósítható tippeket, különböző témákban, karbantartásról, fűtésről, hűtésről, mosásról, tehát tényleg az otthoni energiafogyasztás, és később nem is csak az energiafogyasztás, hanem az otthoni élet minden egyéb területére kiterjedően.
A 13 csapat milyen területen, mivel próbált energiát megtakarítani? Ugye említette a fűtést, illetve a melegvizet, milyen területeken tudtak még jelentős energia megtakarítást elérni?
Úgy kezdődik a verseny, hogy minden résztvevőt megkérünk, hogy töltsen ki egy úgynevezett energiafelmérést, vagy energiaauditot. Ez egy kérdésekre épülő kis űrlap, aminek a segítségével fel tudja mérni, hogy otthon ő hogy használja az energiát. Mi az, amit már most jól csinál, és mi az, amiben még fejlődhet. Illetve itt rákérdezünk szokásokra is, például, hogy hányszor mos valaki, hány fokon mos, hány darab kütyüje, elektromos eszköze van otthon, azokat hogy használja. Tehát egy ilyen elég átfogó felmérés, és ezután mindenkinek segítünk kérdések segítségével, hogy ugye meghatározza, hogy ő miben jó, miben tud fejlődni, és mindenkit arra kérünk, hogy minimum 3 vállalást tegyen a versenyre, 3 olyan dolgot, amit meg fog változtatni. Ezért elég változó, hogy ki mivel takarít meg. Általános tendenciákat tudok mondani, ahogy ugye említettem a fűtést, a melegvizet, a karbantartás nagyon fontos, illetve hogy ellenőrizzük le, hogy minden tiszta-e, hát télen ez a radiátorok például, hogy portálnak-e, de ugyanúgy a hűtő hátulján a kondenzációs rács például le van-e porolva, mert ha nincs, és nagyon sok por van rajta, akár 30%-kal is nőhet a hűtő fogyasztása. Amivel még nagyon sokat megtakarítanak a versenyzők, hogy megnézik a mosási szokásaikat, hányat mosnak, hány fokon, és lejjebb veszik a hőfokot, csökkentik a mosások számát, például már azzal is, hogy mindig telepakolják a mosógépet, és nem indítanak el egy-két koszos ruha miatt mosást. Sokan a melegvízfogyasztást is jobban megnézik, nem is csak a beállítást, hanem azt is, hogy hány percig zuhanyoznak, mennyi vízben fürdenek, azt a vizet utána használják esetleg másra, például a felmosásra, a ruháztatásra, hogy ne kelljen utána új melegvizet felhasználni. Nagyon sokan megnézik a mosogatási, főzési szokásaikat, megnézik például azt is a főzési szokások kapcsán, hogy tisztán van-e tartva például a tűzhely, hogy mekkora lábosba főznek, használnak-e tetőt, mennyi vizet forralnak, nagyon sokszor forralunk sokkal több vizet, mint amennyire igazából szükségünk van, és hogy mennyi főzési igényű ételeket eszünk, mert ugye van olyan étel, aminek a főzése rengeteg energiát használ, más ételeké pedig sokkal energiahatékonyabb. Vagy milyen edényeket használunk, például ha kuktába főzzük meg ugyanazt az ételt, 70%-kal is kevesebb energiát használunk.
Mi a tapasztalatuk? Mekkora az energia tudatosság? Mekkora a lakosság tudatossága az energiafelhasználásban? Mert mondjuk az már talán elmondható, hogy a világításnál a világítási módok, illetve megtakarítások terén a legtöbb ember azért már elég jól ismeri a lehetőségeket.
Igen, a világítással nagyon sokan tisztában vannak, és lelkismeretesen le is kapcsolják a lámpákat. Azonban az fontos tudni, hogy nem ez a háztartási energiafogyasztás legnagyobb területe, és ezzel így sokan nincsenek tisztában. Nincsenek sokan tisztában például a karbantartás és a beállítások jelentőségével is. Sok háztartásban nagyon szuper modern termosztát van például a fűtés-hűtés szabályozására, de sokan csak beállítják egy hőfokra, mondjuk 23 fokra, és ehhez nem igazán nyúlnak. Tehát például éjszakára, hétvégére, vagy amikor nincsenek otthon, nem szabályozzák, hogy más hőmérséklet legyen. Ezzel nagyon sokat meg lehet takarítani. Tehát a karbantartás beállítások egy olyan terület, amivel nem annyira vannak tisztában az emberek, illetve nagyon sok embert meglep, hogy melyik eszköz mennyit fogyasztott. Ugye nagyon sok elektromos, elektronikus eszközünk van otthon, ezért mi adunk a háztartásoknak fogyasztásmérőt, és le tudják ellenőrizni, hogy tényleg melyik az a készülékük, ami sokat fogyaszt. Vagy esetleg úgy is fogyaszt, hogy nincs is használatban, csak standby állapotban van, vagy szimplán csak be van dugva.
Mennyi energiát takarítottak meg a mostani versenyen? Ki lehet-e ezt számolni, illetve meg lehet-e ezt határozni?
Igen, mi természetesen kiszámoljuk többféle módon is. Egyrészt összehasonlítjuk az előző évi fogyasztással, amihez szintén gyűjtünk adatokat. Figyelembe veszük természetesen a külső hőmérsékletet és egyéb tényezőket az összehasonlítás kapcsán. Ha így nézzük, akkor a 3 legtöbb megtakarítást elért közösség 33, 23 és 17%-kal csökkentette energiafogyasztását előző évi fogyasztáshoz képest, ami nagyon nagy eredmény, és a rezsiben is nagyon sokat jelentett. Többen, akik általányt fizetnek, jelentős összegeket is visszakaptak az évvégi elszámoláskor. Tehát ez az egyik mód. Másik mód meghatározott természetesen kilovattórában, illetve most az összes megtakarítást átszámoltuk mosások számára is. Tehát, hogy hány mosást lehetne elindítani a részvőközösségek által elért megtakarításból, és ez idén több mint 142 000 adag ruha mosására elég lenne. Tehát tényleg nagyon jelentős megtakarításról beszélünk.
Eddig 9 energiaközösség verseny volt, önök 7 ilyen versenyben vettek részt. Összesen hány csapat, hány ember vett részt eddig a versenyen? Nyomon követik-e azt, hogy az évek során mennyire marad meg az energia felhasználási tudatosság a résztvevőknél?
Évente körülbelül 120-150 háztartás vesz részt a versenyben, tehát ez most már 9 évad alatt több ezer családra tehető, illetve több ezer résztvevőre, ha megnézzük, hogy egy családban átlagosan 4 fő van, tehát nagyon sok résztvevő volt már.
Nyomon követik?
Kicsit nehéz nyomon követni, ugye, mert ha valaki egyszer részt vett a versenyben, nem feltétlenül akarja utána is az online kalkulátorba beírni a fogyasztását, illetve válaszolni kérdéseinkre. Viszont ami jó hír, hogy minden évben körülbelül a résztvevő harmada úgy dönt, hogy a következő évben is részt vesz, mert ő úgy érzi, hogy fú, még annyi mindent tanult, és annyi mindent ki szeretne próbálni, hogy ő még egyszer benevez. Sőt, vannak olyanok, akik már 5-6 éve részt vesznek a versenyben, úgy érzik, hogy még mindig tudnak fejlődni, vagy szeretnek ehhez a közösséghez tartozni, illetve sokan vannak úgy is, hogy egyik évben részt vesznek szintén résztvevőként, családként, energiaközösségtagként, és utána úgy érzik, hogy hú, hát ők tudnak közösséget is szervezni, belevágnak és koordinátorok lesznek. Igazából ilyen módon valamennyire azért követjük, hogy megtartják-e az emberek a változtatásokat.
Vadovics Edinát, a Green Dependent Intézet ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!